Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Évről évre egyre több iskola vesz részt az iskolaőri programban, ami bizonyítja, hogy jó döntés volt annak bevezetése 2020-ban, mondta Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence hozzátette, a most záruló tanévben 738 iskolaőr teljesített szolgálatot, amely mintegy másfélszeres növekedés a 2020-as 504 főhöz képest. Az előző tanévben 230 esetben kellett intézkedniük az iskolaőröknek, testi kényszert 36, bilincset 4 alkalommal használtak, vegyi eszközt 3-szor, rendőrbotot egyszer alkalmaztak. 4 éve az intézkedések száma 335 volt, 2025-ben ez a szám 162-re csökkent, majd 2022-ben 199-re emelkedett. Az államtitkár kifejtette, az intézkedések számának csökkenése jelzi, hogy az idő előre haladtával az iskolaőrök jelenléte is elrettentő hatású. A Földes Ferenc gimnázium a Miskolci Egyetem fenntartásába került, a köznevelésért felelős miniszter nevében eljáró köznevelésért felelős államtitkárság döntése alapján vette át a középiskolát az egyetem. Tanárai és diákjai a 2024-25-ös tanévet már az új intézményi rendszerben kezdik meg. A Miskolci Egyetem hosszú távú oktatás stratégiai tervei között fogalmazta meg a Miskolci Földes Ferenc gimnázium fenntartói átvételét, azzal a szándékkal, hogy az intézmény a jövőben az egyetem gyakorló gimnáziumaként működjön, számolt be a Miskolci Egyetem a döntésről. Az egyetemet fenntartó Universitas Miskolciensis alapítvány hozzájárulásával elindított kezdeményezést a Földes Ferenc gimnázium tanári kara egyhangulag támogatta a témában 2022. decemberében összehívott tantestületi értekezletén, amelyen a Miskolci Egyetem iskola fenntartói szerepvállalása mellett foglaltak állást. Dulakodásba keveredett a Tisza párttal elnöke, péntek hajnalban egy budapesti szórakozóhelyen a rendőrség garázdaság gyanúja miatt indított nyomozást, írta az Index. A portál arról számolt be, hogy Magyar Péter az egyik népszerű belvárosi szórakozóhelyen mulatott, a buli azonban, ahogy fogalmaztak, nem ért jó véget. Szemtanúk szerint ugyanis a politikus elég komoly balhéba keveredett. A lapnak nyilatkozó egyik szemtanú szerint az eset azzal kezdődött, hogy Magyar Péter a tánctér szélén összeszólalkozott egy másik férfival, akivel dulakodni kezdtek, majd a biztonsági őrök szétválasztották őket. Az üggyel kapcsolatban a rendőrség azt közölte, garázdaság és rongálás gyanúja merült fel, az ügyben az 5. kerületi rendőrkapitányság rendelte nyomozást, a szükséges eljárási cselekmények folyamatban vannak, bővebb tájékoztatást a későbbiekben tudnak adni. Letartóztattak 5 embert Spanyolországban, ukrán menekültek szexuális kizsákmányolása miatt, a gyanúsítottak munkalehetőségek hamis ígéretével csalták áldozataikat az országba, ahol prostitúcióra kényszerítették őket, közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete. A Europol támogatásával végrehajtott rendőri műveletben a hatóságok egy spanyol, 2 orosz és egy ukrán állampolgárt állítottak elő, akiket emberkereskedelemben való részvétellel gyanúsítottak. A testület közleménye szerint a 2020 óta aktív bűnözői csoport a közösségi média platformokon keresztül toborozta áldozatait, tagjai egy munkaerő közvetítő ügynökség alkalmazottaiként adták ki magukat, és törvényes munkát ígértek nekik a szórakoztató és idegenforgalmi iparban. A rendőrségi akció eredményeként a hatóságok több helyszínt is átkutattak, luxusautókat, készpénzt, elektromos berendezéseket és hamis okmányokat foglaltak le. Az emberkereskedők 14 áldozatát sikerült azonosítani és biztonságba helyezni, áll a közleményben. Oroszország készen áll az eurázsiai biztonság kiépítéséről szóló elképzelések széles körű globális megvitatására, mások mellett NATO tagállamokkal is, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor pénteken Moszkvában tiszti iskolák végzőseivel találkozott. Nemrégiben a külügyminisztérium vezetőségével folytatott megbeszélésen kifejtettem az Eurázsiában az egyenlő és oszthatatlan biztonság megteremtésére irányuló munkálatokról alkotott elképzelésünket. Készen állunk-e kulcsfontosságú, létfontosságú kérdések széles körű nemzetközi megvitatására, mind a Sánkhái Együttműködési Szervezet, a Független Államok Közössége, az Eurázsiai Gazdasági Unió és más nemzetközi szövetségek között, a többi között az európai és NATO tagállamokkal is. Majd akkor, amikor készen állnak rá, tette hozzá. Végül az időjárásról. Egy hideg front érkezik, élénk erős északi-északnyugati széllel, erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, zivatarok, keleten-délkeleten hevesebb viharok is lehetnek. Napközben 27-37 fok valószínű. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük a Miskolci Környezetvédelmi Konferenciáról szóló összeállításunkat. Több mint zöld címmel a városi klímaadaptáció kérdéseit járták körül a Fenntartható Városok Országjáró programsorozat Miskolci állomásán. A Miskolci Városházán megrendezett konferencián többek között olyan kérdésekre keresték a válaszokat, hogy nemzeti viszonylatban melyek a legnagyobb kihívások, legégetőbb problémák, vagy melyek azok a nemzetközi jó példák, amelyeket érdemes szem előtt tartani. A rendezvényen Veres Pál, Miskolc polgármestere köszöntötte az egybegyülteket.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, és nagy öröm számomra, hogy itt köszönthetem ennek a konferenciának a résztvevőit, és köszönöm, hogy itt vannak velünk. Tisztelt előadók, kedves vendégeink, 2 évvel ezelőtt egy olyan útra léptünk, amelyet akkor még viszonylag kevesen választottak. Ez az út fáradtságos, akadályokkal tűzdelt és nem rövidtávú politikai nyereségről szól, hanem kitartó és következetes munkát igényel, és egyértelműen a jövőnkről szól. A mi jövőnkről, de leginkább gyermekeink, unokáink jövőjéről, Miskolc jövőjéről. Mi ezt az utat választottuk, és végig akarunk menni rajta. Amikor jelentkeztünk a 100 klímasemleges és intelligens város misszióra, egy olyan ügy mellett köteleződtünk el, amiről tudjuk, hogy jó az irány, és fontos cél szolgál. Ugyanakkor egy egészséges, bizonytalanság is volt bennünk, hiszen rengeteg tanulás, innováció, szemlélet és életmódváltás, a bevett működési módok átalakítása és igen jelentős forrásigény jár együtt az elköteleződéssel. De jött a 2022-es asszály és az erdőtűz, vagy az idei fehér karácsony helyett a szinte nyárias 15-20 fokos hőmérséklet, és ez is megerősített bennünket abban, hogy jól döntöttünk, amikor a környezet és klímavédelmet a várospolitikánk egyik központi témájává tettük. Nem volt előzmények nélküli városunk elköteleződése a zöld célok mellett. A 2010-es évek elején Miskolc volt az első hazai nagyváros, amely csatlakozott a Green City mozgalomhoz. 2015-ben a Polgármesterek Szövetségéhez, 2021-ben pedig elfogadtuk a klímastratégiánkat, és számos olyan beruházásunk is elkészült már, amelyek jó alapul szolgálnak a klímavédelmi céljaink eléréséhez. Van geotermiára épült távhőtésünk, rekultivált hulladékrakodóra telepített napelem parkunk, PM monitoring rendszerünk, napenergia térképünk, modern közösségi közlekedésünk, ami persze továbbfejleszthető. Azt azonban pontosan tudjuk, hogy a klímavédelem csak kisebb részben technológiai és finanszírozási kérdés, nagyobb részt az emberek szemléletén, hozzáállásán, fogyasztói szokásain múlik. Ezért a másik központi politikánk a civil kapcsolatok újjáépítése, a társadalmi bevonás erősítése. Ezen a területen is jelentős eredményeket értünk el. Megtartottuk Magyarország második közösségi gyűlését a levegőminőség javításával kapcsolatos kérdésekről, amelynek következtében önkéntes klímanagykövetekkel dolgozhattunk együtt, és dolgozunk ma is, a mai napig. Megalkottuk az állampolgári részvételi programunkat, a részvételi költségvetésben és az öltet maratonon is a lakosság részéről a klímaadaptációval kapcsolatos zöld ötletek a leghangsúlyosabbak, és elindítottuk a Fogyadj örökbe egy közterületet programot is. Az új projektek előkészítésében pedig a városrészi központok egy jelentős része, és a színva zöld folyosó közösségi tervezéssel történő előkészítése jelenleg is zajlik. A továbbiakban a klímasemleges városok misszió és a TOP plusz projektek előkészítése keretében is ezt folytatjuk, sokkal nagyobb léptékekben, az egész városra kiterjedően. Ezeket építve, ha összeadjuk a miskolciak óriási tudását és elszántságát, akkor leszünk képesek arra, hogy közösen megteremtsük azt a Miskolcot, amely a legélhetőbb magyar város lesz. Ezért nem volt kérdés, hogy igent mondjunk, amikor a fenntartható városok megkeresett bennünket azzal, hogy az országos több mint zöld konferencia sorozatok nyitóállomása legyünk. Városvezetőként a legfontosabb feladatunk, hogy megfogalmazzunk, mi lehet Miskolc hosszú távú célja, mi lehet hosszú távú víziója. A társadalmi felzárkóztatásban még sok feladatunk van, a gazdasági erőt sem lehet elengedni, de az adottságaink és lehetőségeink arra predesztinálnak bennünket, hogy a környezeti erőforrásainkra építve a legélhetőbb várost akarjuk megteremteni Miskolcon. Ezért az a célunk, hogy a klímavédelem ügye nem pártpolitikai, hanem egyértelműen várospolitikai kérdés legyen. Egy közös ügy. Az együttműködés és a téma kiemelt jelentőséget mutatja, hogy a mai második panelbeszélgetésben mindhárom alpolgármester kollégám bemutatja a saját szektorületén a terveiket, az elképzeléseinket, illetve utána lehetőség lesz velük a felmerült témákkal kapcsolatban kérdéseket feltenni, együttműködéseket megalapozni, vállalásokat, javaslatokat megfogalmazni. A klímasemleges misszióban stratégiai partnerünk a Miskolci Egyetem, akik a képzés mellett a szemléletformálásban és a szakmai előkészítő munkában is fontos szerepet játszanak. Itt szeretném megköszönni, hogy ma is rendelkezésünkre állnak a kutatók, és saját szektorületük legrelevánsabb kérdéseit bemutatják számunkra. Mi miskolciak büszkék vagyunk az egyetemünkre, és büszkék vagyunk arra is, hogy Magyarországon egyedüliként a Miskolci Egyetemen van olyan képzés, ami kifejezetten leendő klímaadaptációs szakembereket, szakmérnököket képez. Tudjuk, hogy a legnehezebb feladat a közös akarat megteremtése lesz. A változáshoz mindenkire szükség van abban, hogy akár apró életmódbeli, fogyasztói változásokat, cégvezetői stratégiai döntéseket, egyedi lakóépületek szigetelését és egy egész város behálózó, megújuló energiára épülő hálózatot és közösségeket hozzunk létre, számtalan, különböző szintű feladat vár ránk. Ezért az aktuális feladatunk, hogy előkészítsük az átálláshoz szükséges akciótervet, az úgynevezett városi klímaszerződést. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz is elkötelezett partnereket keresünk, akik maguk is vállalást tesznek az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenésére. Partner lehet egy vállalat, egy intézmény, egy civil szervezet, de akár egy olyan közösség is, aki elköteleződik a változás iránt. Kérem, lássuk magunk előtt a békés, a természeti környezettel egyensúlyban élő városlakót, és legyenek szövetségeseink ebben a misszióban. Mert ez a mi közös ügyünk, ami csak együtt tudunk megvalósítani. Köszönöm a Miskolci Egyetem kutatóinak, hogy elvállalták a felkérésünket, hogy bemutatták és be fogják mutatni majd a szakterületeikhez kapcsolódó kihívásokat és jó gyakorlatokat is. Köszönöm miniszteri biztosasszonynak, hogy megtisztelt bennünket a jelenlétével, és köszönöm a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda támogatását, valamint köszönöm a fenntartható városoknak és kollégáimnak a szervezést. Eredményes konferenciát kívánok mindannyiunknak, sok sikert a következő évekre is.
Bartuszek Lilla, a fenntartható városok kezdeményezés képviselője, az Európai Uniós források felhasználási hiányosságairól beszélt.
Ez egy hiánypótló rendezvény, és ugyan nem készültem formális beszéddel, inkább szeretnék egy olyan gyakorlati utat felvázolni önök előtt, ami oda vezethet, hogy a fenntarthatóság, a klímaadaptáció nem csak egy kipipálandó feladat lesz, hanem egy olyan út, amin közösen megyünk végig, és ami előnyökkel jár. Nem csak társadalmi előnyökkel, gazdasági előnyökkel, hanem olyan előnyökkel is, amelyek által képesek leszünk ezt a várost és ezt a várostérséget bekapcsolni az európai vérkeringésbe, és lehetővé tenni azt, hogy uniós forrásokra is szert tudjanak tenni, hiszen akkor jó ez a fenntarthatósághoz vezető út, hogyha minden szereplőt bekapcsolunk, és akkor jó, hogyha ennek van olyan jellegű gyakorlati megvalósulása is, amikor évekkel később elmondhatjuk majd, hogy ez a stratégia valóra vált, hiszen minden stratégia annyit ér, amennyit megvalósítunk belőle. Én azt gondolom, hogy a közvetlen uniós források szerepe kiemelkedő, növekvő tendenciát mutat jelenleg és az elkövetkezendő években. Ugye a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda létrehozásának éppen az volt a célja, hogy ezt az utat felismerve, ezt a jelentőséget felismerve célokat tűzzünk ki magunknak. 400 milliárd euró összegről van szó 7 éves pénzügyi keretre vetítve, és ebből a 400 milliárd euró összegből Magyarország sajnálatos módon nagyon csekély mértékben részesül, nagyon alacsony a lehívási arányunk. Hogyha megnézzük a számok szintjén, hogy milyen kihívásokkal szembesülünk ezen a téren, akkor azt fogjuk látni, hogy a fenntarthatóság egy pozitív példa, hiszen éppen a LIFE program az, ahol egyébként kifejezetten jól teljesít az ország, és regionálisan előjárunk, azonban más közvetlen uniós programokban való részesülésünk, a források lehívása az messze elmarad a nyugat-európai átlagtól. És azért is fogalmaztam úgy, hogy nyugat-európai átlagtól marad el, mert a valóság az, hogy ez nem csak egy magyar probléma, ez egy regionális probléma. A számok szintjén megnézve azt találjuk, hogy sajnos a mi régiónkban 15-16 euró jut egy főre a lehívás teljes összeg köréből, amíg Nyugat-Európában ez ennek a többszöröse, Ausztriában 50 euró, Németországban 200 és 300 között van, Hollandiában ezt meghaladja, Luxemburgban 6 és 700 euró közötti összegről van szó. Van hová fejlődnünk. És azt gondolom, hogy ez az út, ami oda vezet, hogy le tudjuk hívni ezeket a forrásokat, és ne csak a kohéziós források rendszerébe gondolkodjunk, ami szintén támogat olyan szakpolitikai célokat, amelyek segítik a klímaadaptációt, a klímamitigációt, ezeknek a céloknak a megvalósulását. Ehhez minden szereplőnek el kell végezni a saját házi feladatát. El kell végezni a hazai gazdasági társadalmi szereplőknek, el kell végezni a városvezetésnek, önkormányzatoknak, el kell végezni a kormányzati munkát, és el kell végezni természetesen az uniós intézményeknek is a saját munkáját, hiszen hogyha az elmúlt 20 évben ez a rendszer alakult ki, úgy tűnik, hogy ott is szükség van a változásra, ami lehetővé teszi azt, hogy olyan kiírások szülessenek, olyan pályázati felhívások támogassák a programok végrehajtását, amelyek jobban alkalmazkodnak Magyarország és a közép-kelet-európai régió sajátosságaihoz, szükségleteihez. Én azt gondolom, hogy a fenntarthatóság ebben a pénzügyi ciklusban, ami 2027-ig tart, ez nem csak egy cél, hanem egy eszköz is. Gyakorlatilag minden olyan szakpolitikai prioritás, amit látunk az Európai Unió jelenlegi működésében, magának a fenntarthatóságnak van alárendelve, hiszen az unió felfogása szerint a fenntarthatóság gyakorlatilag egy fenntartható gazdálkodást jelent. Azt jelenti, hogy minden tőke, tőke a társadalom, tőke az állampolgár, tőke a cég, amely egy városnak az agglomerációjában működik, tőke az innováció. És rendkívül fontos, hogy ezeket a tőkeelemeket úgy tudjuk összekapcsolni egymással, hogy a gazdálkodás racionálissá váljon, hiszen ez teszi megvalósíthatóvá a fenntarthatóságot, ez teszi egy könnyebb úttá a klímaadaptáció kérdéseit is. Nagyon súlyos problémákkal szembesülünk, hogyha megnézzük, hogy hová kell adaptálódnunk a klímaváltozás tekintetében, és az is egy nagyon fontos keret, ami a jövőben mutat, hogy az a zöld megállapodás, ami ennek az időszaknak a vezérelve volt, ez lassan átvált egyfajta kék megállapodásra, amely a saját középpontjába a vízgazdálkodást helyezi. Éppen ezért mi is a saját működésünkben igyekszünk rávilágítani az elkövetkező prioritásokra, hogy már most lehetővé tegyük a felkészülést, hiszen a közvetlen források természete olyan, hogy jó projektmenedzsre van szükség, nagyon jó partnerségi kapcsolatokra van szükség, hiszen ez nem egy olyan forrásszerzési mód, ahol az ember egyszerűen lehív pénzügyi eszközöket, és harmadlagosan arra is szükség van, hogy képesek legyünk az uniós intézmények előtt úgy megjelenni, hogy valóban célt érünk. Ez egyféle módon lehetséges, hogyha ismerjük a rendszert. Mi ezt a tudást szeretnénk behozni, az én saját 12 éves brüsszeli gyakorlatom arra világított rá, hogy van egyfajta nyelvezet, van egyfajta módszertan, amivel az uniós intézményekkel boldogulni lehet, és kiemelném ebből a körből azt a vállalást, amit a városvezetés nagyon bátran tett, és belevágott a 100 város programba, hiszen nem volt e mögött példa, nem tudták, hogy milyen utat kell bejárniuk, és ebben ismételten, megerősítetten szeretném felajánlani mind a saját miniszteri biztosi, mind a Magyar Fejlesztés Ösztönzőt a gyakorlati támogatását, hiszen azt gondoljuk, hogy ezt a vállalást siker kell, hogy övezze, mert ez az egész ország sikerét jelenti egyúttal. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
Két kezettől sír, egyikkel a kerted ásod, másikkal a sír. A másik, tudod, bőven várhat rá, építsd a kerted át tovább. Közben a mindent jól vigyázd. Vigyázz a madárra, ha kertet berepül, őrizd meg a csendet, s el se menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. Vigyázz a madárra, ha váladra repül, amere az élet, arra menekül. Bajban a világ, ha egyszer újra messze száll. Ember, a világból csak a sajátod érdekel, a szükség határát ó, ritkán hagytad el. Azon túl szintén van világ. Gondolhatod, ott gondolnak rá, s értik, a mindent jól vigyáz. Őrizd meg a csendet, s el se menekül. Bajban a világ, ha egyszer újra messze száll. Vigyázz a madárra, ha váladra repül, amere az élet, arra menekül. Bajban a világ, ha egyszer újra messze száll.
A konferencia panelbeszélgetésén Dobos Endre, a Magyar Talajtani Társaság elnöke, Szép Tekla és Nagy Zoltán, a Miskolc Egyetem munkatársai mondták el véleményüket az éghajlatváltozásról.
Én akkor a talajokról fogok egy kicsit beszélni, mint a Magyar Talajtani Társaság elnöke, és mint a Miskolci Egyetemen talajtan tanító, oktató. Eljutottunk odáig, hogy az Európai Uniónak van 5 darab missziója. Kiemelt problémát kezelő missziója, amiben benne van a rák elleni küzdelem, az okos városok, a carbon footprint, a vizeknek a kérdése, és sajnos felkerült a listára a talaj. És az Európai Unión belül az egyik legfontosabb célkitűzés manapság az, hogy az európai talajokat egy kicsit rendbe tegyük, mert ugye már Európa önellátó képessége bajban van. A farm to fork, vagyis ugye a termeléstől az élelmiszerig végigmenő folyamatban eljutottunk odáig, hogy Európa talajainak a hivatalos statisztikák szerint 60-70% a beteg. Magyarország termőtalajainak szintén ennyi, a mezőgazdasági talajainak pedig 95-100%-a valamilyen degradációs folyamattól szenved. Szoktunk beszélni, mindig megkérdezik tőlem, hogy milyen hatása van a klímaváltozásnak a talajokra. Én meg mindig visszakérdezek, hogy az a baj, hogy a talajoknak nagyon nagy hatása van a talaj degradációnak a klímaváltozásra, mert ha nem tud nedvességet tárolni, ha nem tudja azokat a puffer képességeit használni, amit használnia kellene, akkor ez nem fog működni. A meleget még melegebbé teszi, a hideget még hidegebbé teszi, a szárazat még szárazabbá teszi, és azt látjuk, hogy 200 éve semmi más nem csinál az ország, mint küzd a víz ellen. Lecsapoltuk az összes mocsarunkat, csatornáztuk az összes mindent, a városban pedig semmi más nem történik, mint az építőipar támogatása, ahol hely van, ott csak lefedünk, ahol víz van, ott egyenes, a legrövidebb úton bevezetni a szerencsétlen szinvába az összes vizet, hogy 3 perc alatt az összes víz ott összegyűjjön, és közben az a szerencsétlen víz nem is találkozik a talajjal. Véletlenül se tud belemenni, mert nincs hova. Gyakorlatilag, és azt tudjuk, hogy a városi ökoszisztéma, a városi ökológiában ez egy ismert tény, hogy a városi klíma teljesen más. És pontosan azért, mert azok a puffer hatások, amit egy egészséges vegetáció és alatta levő növényzet ki tudna fejteni, az nem működik, és én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb probléma itt most jelen pillanatban.
Dobos Endre kollégám egy kiváló helyzetértékelést adott, úgyhogy én ezt szeretném folytatni. Az én szakterületem az kifejezetten az épületek és a háztartási szektor, tehát a lakosság épületállománynak a helyzete. És hogyha erre tekintünk, itt is nagy potenciálok vannak, amelyek nyilván a nagy problémákból adódnak. Tehát az épületállomány, a hazai, tehát ahol a lakosság él, magánépületállomány 2/3 energetikailag elavult. Ebből adódik az, hogy igen magas az energiahatékonysági potenciál, egy 40-50%-ról beszélünk. Hogyha összehasonlítjuk az épületekben az 1 négyzetméterre jutó energiafelhasználást, ez másfélszerese az Európai Uniós átlagnak. Tehát a lakossági szektor tekintettel arra, hogy az energiafelhasználás 1/3 felel, mind országosan, mind az Európai Uniós átlagot tekintve, egy kihagyhatatlan szektor. És ugye súlyosan érinti a klímaváltozás, hiszen a kérdés is erre vonatkozott, hogy mit látunk a legnagyobb kihívásnak, hogy manapság már nem is a fűtés okozza a legnagyobb problémát, illetve az előrejelzések szerint, tehát itt az elkövetkező 10-20 évben, igenis a hűtés lesz a legnagyobb probléma. Úgyhogy, és ezt szintén a kutatásaink alátámasztják, hogy a magyar háztartások energiafelhasználásában az időjárásnak nagyon fontos szerepe van, tehát egy szignifikáns mutatóvá vált, ami meg szintén azt mutatja, hogy azért van ekkora hatása az időjárás változásának, hiszen az épületeink rossz energiahatékonyságok, nem megfelelően szigeteltek. Úgyhogy ezek a problémák mind összefüggnek egymással, és ahogy említettem, tehát a fűtés felől el fogunk mozdulni a hűtés problematikája felé. Ezt egyetlen egy módon lehet megelőzni, akkor, hogyha nagyon komoly energiahatékonysági felújítási programokat indítunk és befektetünk ezekbe az épületekbe.
Köszönöm szépen. A mi kutatásaink az intézetben nagyon sokszor a reziliens városokhoz és az okos városokhoz kapcsolódnak. Hát a kérdésre válaszolva azt kell, hogy mondjam, hogy direktben azért a klímaváltozással mi nem tudunk foglalkozni ezekben a kutatásokban, de például a város reziliencia esetén gazdasági, társadalom és környezeti komponenst vizsgálunk. Tehát a környezeti komponensnek nyilvánvalóan van azért hatása a klímaváltozásra, vagy a klímaváltozásnak a környezeti komponensekre. És az okosváros vizsgálatoknál is ugye nagyon sok helyen megjelenik az okos ember, okos mobilitás, okos kormányzás, okos környezet vizsgálata. Tehát ilyen szempontból közvetetten tudunk kapcsolódni ezekhez a kérdésekhez. Én inkább ilyen szempontból egy kicsit távolabbról indítanék, és a kutatásainkban általában arra a következtetésre jutunk, hogy a legfontosabb tényező az az ember. A legfontosabb tényező mindegy reziliens város, mindegy okos város esetében az okos polgár. Az okos polgároknak lesz okos városa. A társadalmi tényezők, a társadalmi erőforrások a meghatározóak. És ugye a társadalomnak a felfogása, a társadalomnak a viselkedése ezekre a klímakérdésekre azért rendkívül erősen hat. Nekem azért vannak olyan gondolataim, hogy nagyon szép, remélhetőleg nagyon szép megoldási javaslatokat fognak itt a kollégák elmondani, vagy még akár én is egyet-kettőt, de azért például Miskolc városában, vagy magyar társadalomban azért más problémák is vannak, és ezért is érdemes az emberek felől közelíteni, de a jövedelmi problémák és a tudás problémája, amit itt a kollégáim is mondtak.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben megismételtük a Miskolci Környezetvédelmi Konferenciáról szóló összeállításunkat. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Minden év júniusának közepén a természetvédelmi szakemberek felkeresik a fokozottan védett fehérgólyák egyes fészkeit, hogy meggyűrűzzék a fiókákat. A gyűrűzés az MVM EMASZ áramhálózati Kft. Munkatársai, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakemberei, illetve a Nemzeti Park Igazgatóságok munkatársainak segítségével idén is megvalósult. A most következő riport Ónodon készült. Koreszár Péterrel itt ülök a Szent István Rádió autójában. Azért menekültünk ide, hogy minél kevésbé zúgjon, vagy hallják a hallgatók a zúgását annak a gépnek, amely itt most nagy munkában van Borsod-Abaúj-Zemplénvár megye ezen részén a napokban. Mi is zajlik most?
Az ország szinte minden pontján a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi csoportjai felkeresik azokat a gólyafészkeket, ahol kis gólyák vannak, és igyekeznek a helyi áramszolgáltató segítségével, egy emelőkosaras kocsi segítségével feljutni, a kis gólyákat lehozni a földre, és ott egy jelölő gyűrűvel ellátni ezeket a madarakat. Ugye joggal merül fel az a kérdés, hogy miért van is erre szükség. Emlékezzünk vissza, gyerekkorunkban, legalábbis az én gyerekkoromban, minden falunak volt szinte saját gólyája. Minden faluban volt egy-egy gólyafészek, és ma már szemmel látható, hogy egyre kevesebb helyen van gólya a még meglévő fészkekben, vagy már a szél a fészket is elfújta. Tehát egyre kevesebb a gólya, és a tudományos kutatásokhoz, hogy vissza lehessen keresni, hogy egy-egy gólya élettere, egy-egy gólyának élete az hogyan változott, hol élt, merre vonult, ahhoz szükség van arra, hogy egy egyedi jelölést kapjon a gólya. Egy olyan jelölést, amely adott esetben mondjuk egy jó távcsővel 3-4 kilométerről is leolvasható, ezért teszünk a gólyákra egy műanyag gyűrűt, amelyeken 4 darab szám vagy betű található, ezeket nagyon messziről lehet látni, és akár itthon, akár A vonulásuk időszakában, akár a telelőhelyükön, Afrikában, bármikor leolvasható. Ennek eredményeként adatok felvételére van lehetőség, és ez alapján javíthatóak azok a körülmények, amelyek alapján talán megóvható az életterük, a táplálkozási területük ezeknek a madaraknak.
Az oké, hogy én iszre olvasom, mert a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület már 50 éves. De Afrikában, mondjuk Szudánban legkisebb gondjuk is olvasgatni a madarak gyűrűjét az ottaniaknak, nem? Vagy van kapcsolat?
Szerencsés vagyok, hiszen saját kézből tudok beszámolni arról, hogy azért Afrikában is nagyon lelkes amatőr madarászok vannak, és van néhány szervezet is, tehát kezd kialakulni az a hálózatosodás, amely segítségével azért a madarak megfigyelése megtörténik, és a madarokkal kapcsolatos adatfelvételek megtörténnek. Valóban vannak olyan országok, amelyek a vonulás útjába esnek, és kevésbé jár előre a madár megfigyelés vagy a természetvédelemmel kapcsolatos tevékenység, de összességében azt mondhatjuk, hogy azért a telelőhelyek nagy részén egy tisztességes természetvédelem van.
Megütötte a fülem a személyes tapasztalat az afrikai madarászokról, gólyákról? Hogy volt ez?
Nem feltétlenül csak gólyákról, hanem általánosságban terepmadarászattal kapcsolatosan azon szerencsések közé tartozom, aki járhatott néhányszor Afrikában madarászni, és megmondom önnek őszintén, hogy fehér gólyával több alkalommal jártam Afrikában, de összesen talán két alkalommal találkoztam, tehát amikor azt gondolják az emberek, hogy a fehér gólyával találkozni Afrikában az egy mindennapos dolog, 20 gólyafaj létezik, abból azt hiszem, hogy 8 található meg Afrikában. Viszonylag ritkán lehet azért a fehér gólyával találkozni, hiszen sokkal nagyobb területen élnek, hát a fekete gólya az meg abszolút egy, mondjuk így, hogy fehér holló.
Azért megállapíthatjuk, hogy csökkent a gólyák száma, sőt már meg is állapítottuk. Minek a következtében?
Az első és legfontosabb kiváltó ok az élőhelyeknek a megszűnése. Ugye az még talán a gyermekek számára is teljesen egyértelmű, hogy a gólyának olyan vizes élőhelyek kellenek, ahol a táplálékhoz, a kis gólyák neveléséhez, a békákhoz, siklókhoz és egyéb kétértőekhez hozzá tudnak jutni. Na most, hogyha ezeket a területeket beszántják, ezeket a területeket lecsapolják, kiszáradnak, akkor nincsen lehetőség arra, hogy felnevelje a kis gólyát a szülőpár, és ennek eredményeként, bár a költés az sikeres volt, de a felnevelés és a kirepülés az nem fog megtörténni, sajnos. Ezért lenne minél fontosabb, hogy azokat a vizes élőhelyeket megőrizzük. Az is mindenképpen a gólya populáció csökkenését eredményezi, hogy azok a kemikáliák, amelyek kim vannak, amelyekkel a mezőgazdasági területeken mondjuk úgy, hogy óvják a növényeket, azok jelen vannak a különböző gólyák étrendjén lévő élőlényekben, és ennek eredményeként ugyanúgy egy sokkal érzékenyebb szervezet egy kis gólyától el tud pusztulni.
Nézzünk erre a fészekre, ez most a konkrét fészek, ami előtt állunk, illetve ülünk az autóban. Egy átlagos fészek, műfészek, maguk építették itt Muhiban a Rákóczi úton?
A gólyák általában maguknak építik a fészket, és sajnos a környezeti adottságok olyanok, hogy a legmagasabb pontként ők a villanyoszlopot választják ki maguknak. Sok esetben viszont a villanyoszlopnak a tetejére helyezik el a fészket, és annak érdekében, hogy az áramütéstől minél inkább tudjuk óvni ezeket a madarakat, ahhoz egy ilyen gólyafészek alapot helyeznek el a helyi áramszolgáltatónak a segítségével, amelyre egy gólyafészek kezdeményt is csinálnak a szakemberek, a természetvédő szakemberek, és azt már a gólyának csak tovább kell építenie. Ez egyébként azt hiszem, hogy ez egy természetes fészek, de nagyon sok olyan már előre elkészített fészek alappal találkozunk az ország minden pontján, amely segítségével meg tudjuk a gólyákat védeni, és amikor az előbb arról beszéltünk, hogy milyen veszélyforrásnak vannak kitéve a gólyák, az első háromban mindenképpen benne van az áramütés okozta veszteség is sajnos.
Úgy látom, hogy a gólyák valamiféle szimbiózisban élnek, vagy legalábbis megférnek egymással a verebekkel, mert mintha verebek fészkelnének a gólyafészek réseiben.
Így van, nagyon érdekes megfigyelés, erre felszoktuk hívni a gyerekeknek a figyelmét is, amikor a gólya gyűrűzés van, hogy ez egy szimbiózis valóban. Azok a kis lukak, azok a kis odunak felérő kis lukak a fészek alatt, azok mind-mind egy veréb családnak adnak otthont.
Amíg témában itt az előkészületek közben, hallottam egy érdekes dolgot, hogy egy fészekben vagy három, vagy öt fióka van?
3, 4 vagy 5 fióka van, a gólyák kicsit másképpen szaporodnak, mint az ember esetében, tehát ott úgy van, hogy
hát
szaporodás,
így
van, például, igen, tehát úgy van, hogy megtörténik a párzás után tojásrakás, aztán megint párzás, megint tojásrakás, és függően attól, hogy milyen év van, annyi kis gólyát fog felnevelni a pár, a szülőpár. Ugye, hogyha nincsen megfelelő táplálékmennyiség, nincsen megfelelő számú bogár, mert nincs elég csapadék, vagy adott esetben nem olyan helyen van a fészek, akkor nem fogja tudni felnevelni az ötöt, de általában 3, 4 vagy 5 kis gólya található egy-egy fészekben.
Ebben most 3 nyújtogatja?
Én hármat láttam, igen, bár az is lehet, hogy ilyenkor felmennek a szakemberek, épp most emelkedik a kosaras kocsi, felemelkedik, és akkor találnak adott esetben egy legyengült, vagy egy sérült, vagy már egy elpusztult kis gólyát, tehát az sem ritka. Az előző fészekben például egy záptojást is találtunk. És nagyon érdekes, hogy a gólyák nem jönnek vissza a következő évben, bármennyire is az a népi hiedelem. 3-4 év múlva térnek vissza először költeni, addig Afrikában töltik a nyarat is.
Most emelkedik a kocsi kosara, benne egy szakember, az EMS munkatársa, ő megy a gólyákért, a gólyafiókákért,
igen, hát
vagy kölyök gólyákért, igen. Így is mondják.
Igen, korábban ugye úgy volt, hogy a kosárban is egy madarász szakember volt, de most már a munkavédelmi szabályok betartása miatt ezt a madár lehozását és visszavitelét, ezt rá kell bíznunk a áramszolgáltató szakembereire, hiszen így szabályos, és azt kell, hogy mondjam önnek, hogy rendkívül jó az együttműködés, rendkívül jó a partnerség az áramszolgáltatóval. Ez egy nagyon szerencsés helyzet, hogy ilyen kooperációban tudunk velük együtt dolgozni, és ezért innen is a nagy köszönetet mondunk nekik.
Már kivette az egyik fiókát, van egy speciális szerszáma, amellyel a másodikért nyúl. Ez egy viszonylag szűk időszak, amikor gyűrűzhetők, ugye? Tehát azért ne repüljön el, még nyúlnak érte.
Igen, és ne essenek le, az is nagyon fontos, hogy le se essenek, és van egy ilyen kampó, amivel gyakorlatilag óvatosan oda tudja magához húzni, mert azért ne felejtsük el, azért itt pár centire dolgoznak ezek a szakemberek az áramtól. Feszültség alatt vannak a vezetékek, nem állíthatjuk le egy falunak a teljes áramellátását csak azért, mert mi szeretnénk a gólyákat meggyűrűzni. Azért az eléggé furcsa lenne, hogyha a hűtők lekapcsolódnának a falvakban, a tévét nem tudnák nézni az emberek.
És vagy nem gondolom, működne a vastüdő.
Vagy nem működne a vastüdő, így van, tehát nem lenne teljesen problémamentes, hogyha itt az áramot lekapcsolnánk, és azért óvatosan kell a áramszolgáltató munkatársainak is hozzányúlni ezekhez a dolgokhoz. És azért még egy dolog, amit sokan nem tudnak, hogy akkor, amikor itt a kolléga felmegy, akkor nem csak a gólyákat hozza le, hanem egy mintavételezés is történik a fészekből, amely számos kutatásnak a alapja lehet, de ugyanígy egy hálóval történő gyűrűzés esetén is azokat a kullancsokat, amelyeket a madarak hordoznak, adott esetben mondjuk egy vonulás után egy délről történő megérkezés esetén, azokat a kullancsokat, amelyek a madarakon vannak, azokat mind-mind kiszedik, és egy speciális kutatás keretében megnézik azt, hogy milyen baktériumok, milyen vírusokat hordoznak ezek a kullancsok, és ez is számos új kutatási eredményt hozott az elmúlt időben. És itt is ugyanez történik, hogy egy mintavételezés történik, egy kis fagyis dobozba lehetett látni, hogy a kolléga egy kis kaparékot vesz, talán így tudok fogalmazni, egy kis anyagot vesz a fészekből, amit utána vizsgálnak a szakemberek, hogy mi található benne, esetleg milyen vírusok, baktériumok és egyebek találhatók.
Népszerű program a gólyagyűrűzés, hiszen talán nem is tudtak róla az itt lakók, hogy lesz, és mégis milyen sokan összegyűltek, jöttek biciklivel, rollerrel, gyalog.
Pillanatokon belül híre megy egy-egy ilyen eseménynek, és pillanatok alatt, főleg, hogyha ez a főúton történik, akkor pillanatok alatt itt terem a falu apraja nagyja. Azt kell, hogy mondjam, hogy az idősek sem látnak túl gyakran ilyen eseményt, és mindenki azért kíváncsi rá, hogy hogyan néz ki egy kis gólya, mi történik, és annál még izgalmasabb, amikor egy ilyen kis gólya, ami itt lett gyűrűzve, az visszatér abba a faluba, és adott esetben egy másik fészekre tér vissza. Most lehet látni, hogy visszatért az egyik szülő, és keresi a kis gólyákat, de hát pillanatokon belül vissza is fogja kapni. Most csodálkozik, és csodálkozva várja, hogy hova lett a kis gólya.
Talán valaki most itt megszereti a madarakat, és tenni is szeretne értük a jövőben, rövidebb vagy hosszabb távon. Mit tehetünk? mi egyszerű átlag emberek, akiknek mondjuk nincsen gólyafészek a háza előtt, vagy fecskefészek a ház ereszén.
Igen, nagyon köszönöm ezt, hogy említette, hogy nincs fecskefészek a háznál. Én nagyon sok esetben sajnos a fecskefészkeket is leverik, hiszen kényelmetlennek gondolják az ürüléknek a takarítását, kényelmetlennek gondolják, hogy a fecskék a ház közelében piszkolnak. Én arra biztatnék mindenkit, hogy próbálja megóvni ezt a biodiverzitást, ezt a óriási sokszínűséget, hiszen érdekünk az, hogy legyenek fecskék, legyenek madaraink, legyenek gólyáink, és ennek köszönhetően egy sokszínű világot tudunk továbbadni az unokáinknak, és talán ők is fogják látni, hogy milyen csodálatos ilyenkor tavasszal, a nyár előn látni a kis gólyákat felnőni. És nagyon köszönöm a lehetőséget a rádiónak, hogy érdeklődtek a programunk iránt, és ajánlom önöknek is, és a hallgatóknak is a Magyar Madártani Egyesületnek a különböző programjait, ahova el tudnak jönni, akár legyen ez madárgyűrűzés, vagy bármilyen más szemléletformáló program, terepmadarászat. Jöjjenek, várjuk szeretettel a hallgatókat ezekre a rendezvényekre, jöjjenek, és szeressék a madarakat velünk együtt.
Az elhangzott riport Onodon készült a múlt hét péntekén. Beszélgető társam Koleszár Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület önkéntes munkatársa volt. Most Vojnich András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 37. része hangzik el. Felolvassa Szívós Győző.
Március 11. Kubifóra és környéke bármi hihetetlennek is tűnik, ha most végignézzünk a sziklás, homokos telepen, amin csak az akácia bokrok nőnek meg, valamikor kellemes éghajlatú, édesvízben és vadakban bővelkedő hely volt. Ez nem csupán elképzelés. Ez bizonyítják a feltárások során előkerült leletek. A számtalan állat mellett Léki három ősember típust is előkapart, s azóta a környék az emberré válással foglalkozó tudósok mekkája. Reggel elindulunk a campsite-ra, a táborozó helyre. Ezeket a campsite-okat lesz még részünk bennük bőven, nem szabad összetéveszteni az európai értelemben vett kempingekkel. Felszereltségük egy földbevert farútból áll, rajta a sokatmondó tábla, campsite. Olyan helyeket jelölnek így, amelyek semmiben sem különböznek a környező többitől, vagy táborozásra éppen alkalmatlanabbak azoknál. Például ilyenek a folyómedrek. Akármilyen ritkán is, de nagy néha csak lezúdul egy hirtelen zápor, s akkor rohanó áradat tölti ki ezeket. Feltehető, hogy éppen ezért jelölték ki a legtöbb táborozóhelyt kiszáradt folyómedrekben, nem kell gondoskodni a hulladék elszállításáról. Az évi néhány zápor mindent elmos. Igaz a tábort is, ha nem veszik észre idejében a veszélyt. Mostani táborhelyünk is ilyen folyómeter. Esőtől ugyan nem kell tartanunk, helyette Ludwig a homokban süllyed el. Órákig tart, mire a szilárdabb talajig vezető pár méterig kiássuk a nehéz kocsit. Ivóvíz nincs. Azt egy távolabbi forrásból hozzuk. Zöldes, barna és büdös. Lemegyünk a tópartra. Homok ott is van, annyi minden esetre, hogy Ludwig elsüllyedjen. Hol Samu húzza ki, hol Jumbe, hol meg a feketék. Tőlük tanuljuk meg, hogy a homokban megfeneklett autót nem tolni kell, hanem két oldalról addig ringatni a kocsi szekrényt, amíg a ritmusosan felemelkedő kerekek alá beomlik a homok, és az autó fokozatosan kiemelkedik. Ekkor gázt adunk a következő elakadásig. A mentőakciót Francis vezeti, hisztérikus rikoltozással ösztökélve embereit. A parton kutatótelep áll, rádióadóval, raktárral, ami tömve csontokkal, valamint van benne néhány hordó üzemanyag és víz. A partot szódás homokrétek fedi. Ez mindaddig szilárdnak tűnik, amíg be nem szakad, és az ember derékig el nem süllyed a büdös iszabban. Az egészben csak az az érthetetlen, hogy a nálunk mégiscsak nehezebb vízilovak miért nem járnak úgy, mint mi. Lánctalpas traktorhoz hasonló nyomaik mutatják, hogy ők ott sem szakadtak be, ahol mi mélyen az iszabba süllyedtünk. A késő délután a tábor kialakításával telik. A meder közepén magasodó, kiszáradt facsonkra felkötjük a magyar zászlót, meg az egyik főszponzorunk, a Swisser lobogóját. A rendkedvéért szabadtéri illem helyett magyarul budit is ásunk. Egészen jól sikerül. A homokba süllyeztem a szokásos műanyag poharaimat. Csalétkül, pörkölt krémet teszek beléjük, s remélem a duduknak jobban fog ízleni, mint nekünk. Nyomomban hollók és varjak járnak, s azon mód kicsenik az ízes falatokat. Végre megérkezik a közeli fészek két tulajdonosa, egy barnakánya pár, s hozzálát a fekete rablók fegyelmezéséhez, mint sebes vadászrepülők veszik üldözőbe a tucatnyi ellenséget, s el is üldözik őket. Este nagy és fontos saurit ülünk. El kell dönteni, kik menjenek el a Stefánia tóhoz. Annyi üzemanyagunk nincsen, hogy a benzinüzemű kocsi is elinduljon, így hát néhány embernek a táborban kell maradnia. Először abban egyezünk meg, hogy kik mennek mindenképpen. Ezek Gyuszi, mint az expedíció vezetője, Jancsi, mint a helyettes és az űrfelvételek tudora, Safi, aki filmezni fog, és jó magam, akinek fotóznia kell. Amellett Pócs Tamás távollétében én vagyok az egyetlen biológus, és földrajzosokból szerintem úgy is feleslegünk van. Aztán kell egy, aki ért a benszülöttek nyelvén. Hosszas vita után Kapule mellett döntünk, ő mégiscsak fekete, hasznunkra lehet. Géza teljesen érthetően elkeseredik. Mivel a várhatóan nehéz utakon a két dízeles kocsi csak 3-3 embert szállíthat, a maradék egyetlen helyet kisorsoljuk. Egy kávétablettás dobozba 5 drazsét teszünk, és az egyiket megjelöljük. Feszült percek. Mindenki jönni szeretne. Kubi, Doki, Misi, Géza és Béla egymás után nyúlnak a drazsékért. A szerencse Dokinak kedvez. A többiek megnyúlt arccal veszik tudomásul az eredményt, de zokszó nincsen. Belenyugodnak a döntésbe, holott afrikai utunk egyik fontos és vélhetően kalandos szakasza előtt állunk. A Stefánia tó, ennek is van már érvényes neve, Csefbahír, a kenyai etióp határon terül el, nagyobb része már Etiópiában van. A határvonal, mint oly sok helyen Afrikában, egyenes. A pillanatnyi politikai helyzet nem sok jóval biztatott, bár volt ennél már sokkal rosszabb is. A szokásos rablókon, marhatolvajokon kívül, akik éppen úgy űzik az ipar, mint Teleki idejében, azzal a különbséggel, hogy nem lándzsával, hanem géppisztolyokkal és aknavetőkkel csapnak le áldozataikra, még gerilla tevékenységről is hírt kaptunk. Legveszedelmesebbnek az etióp és a szomáli csoportokat mondják. Ezek modern szovjet fegyvereket szereztek. Betörnek Kenyába, majd sikeres akcióik után átmenekülnek a határon. A politikai indítatás legtöbbször nem igaz. Valójában ezek mind rablók. Mindegy. El sem tudjuk képzelni, hogy ne járjuk végig a Teleki expedíció legészakibb szakaszát, és ne keressük fel a Teleki által felfedezett másik nagy belső vizet is, a Stefánia tavat. A földrajzosoknak egyébként is érdekes ez a vidék. Az űrfelvételek világosan mutatják, hogy a két tavat egy szeszélyesen kanyargó folyómeder köti össze. A tavak közti szintkülönbség 300 méter. Nyilvánvalónak tűnik, hogy a Stefánia-tó lefolyása valamikor a Rudolf-tóba vezetett. Ma már nincs meg ez az összeköttetés. Egy tektonikus kiemelkedés kettészelte az egykori folyómedret. Reméljük, hogy a helyszínen is sikerül olyan bizonyítékokat gyűjteni, amelyek igazolják a két hatalmas tó közötti egykori kapcsolatot. Március 12. Reggel 4-kor kelünk. 5-kor már fel is vesszük vezetőnket, Józsefet. Francis embere a kétnaposra tervezett útra jól felkészült. Van nála 2 ruhadarab, s más semmi. Korom sötétben robogunk, majd a hajnal festi irreális színűre a tájat. A nap felkelte, a sivatagban a legszebb. Gyorsan haladunk, már 9-kor elérjük az etióp határnál fekvő falut, Illeretet. Itt van rendőrség. Kíséretet kérünk, mert úgy biztonságosabbnak tűnik a vállalkozásunk. A tulajdonképpeni település a völgyben megbúvó néhány sárkunyhóból áll. Míg felette az egyik dombon a misszió, a másikon a rendőrség többszörös szöges dróttal biztosított telepe áll. Az udvaron pár Isuzu teherautó. Egyiknek kereke nincsen, a másiknak a motorháza üres. Egy mozgósítás itt némi nehézségekbe ütközne. A kocsik között gatyás, szoknyás vagy éppen pucér emberek lődörögnek. Csak sejtjük, hogy ők a rendőrök. Hol a főnök? Kérdezzük. Melyik? Kérdeznek vissza. Mert hogy 2 is van. Az egyik a civil, a másik a district officer. Jöhet mind a 2. Végül is fogalmuk sincs, hogy ki az illetékes. Közben gyerekek és asszonyok gyűlnek körénk. Nem mutogatnak, még csak nem is beszélnek. Csak néznek nagy szemekkel, mint aki most lát életében először fehér embert. Meg lehet, úgy is van. Nem kell aggódniuk. A határövezet most teljesen biztonságos. Legfeljebb a marhatolvajok ölnek meg hetente néhány embert. No persze, lemészárolják a szemtanukat is. De ezen kívül nincs mitől félni. Az etiópok örülnek, hogy lyuk van a fenekükön. Mindkét főnök barátságosan mosolyog, és sűrű kézrázások után bocsát utunkra. Kísérőt nem tudnak adni, de majd a legközelebbi katonai őrsön kapunk. Mellesleg semmiféle papírt, igazolást nem kérnek, egyszerűen elhiszik, amit mondtunk itt, a forrónak mondott kenyai etióp határon. Látván, hogy nem is vagyunk olyan félelmetesek, a falu népe felbátorodik, közelebb jönnek és merő kíváncsiságból elkezdenek tapogatni. Mire a civil főnök jókorát rúg egyikükbe, mi meg sürgősen távozunk, mielőtt akaratlanul is kiváltanánk az alapvető emberi jogok további megsértését.
Vojnics András utazása a Rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 37. részét hallották. A felolvasó Szívós Győző volt. Ezzel már az Erdőfohásza véget ért. Búcsúzom, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Fantastic. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a